Sziasztok, ez a Kotyogós Podcast specialty adása. Ez az a verzió, amiben mindig ugye vendégeket hívunk meg, és valami érdekes témáról faggatjuk, illetve általunk érdekesnek talált vendégeket helyezünk el a műsorban, mint termék megjelenítés. És a mostani adásunkban, így az én hangom mellett, mint antenna, itt van Bence.
Sziasztok!
Itt van G.
Hello, sziasztok!
És a vendégünk Szabó Kata. Szia, Kata!
Sziasztok!
Aki nem Pepsi jött, de gondolom ezt a poént.
Isten Jézus, igen!
és félmillióan. Én megígértem magamnak, hogy ezt nem fogom elsütni, de nyilván ez hazugság lenne, hogyha kihagynám. Téged én őszintén szólva soha nem ismertelek, vagy nem mondhatom azt, ismerlek, de mégis ismerlek. Tehát mi Tumblr-en találkoztunk idézőjelek között, ami egy mikroblog felület, illetve előtte találkoztunk talán élesztőben, de akkor nem tudtam, hogy ki vagy. Csak úgy...
Meg magadról se.
Meg a világról se, igen. Tehát az egy érdekes időszaka volt az életemnek. Sok alkohol volt benne.
Kiében nem.
Meg mindenféle egyéb tudatmódosítószerek. És talán Tumblr, illetve mindenféle social media felület az, ahonnan így láthattam, vagy követhettem az életedet, illetve hol kommunikáltunk egymással, és ez neked azért valahogy munkába is vág, hiszen ez valamilyen szinten a munkát, hogy a social media tanácsadó vagy, ha jól emlékszem.
Igen, de ez a social media első körben volt szórakozás, még a Tumblr-es időkben, vagy még azelőtt, amikor Facebook volt, aztán Twitter, ami még mindig van, és a többi, Instagram, stb. És igazából ilyen...
TikTok.
Az próbálkoztam, igen. Úgy éreztem egyébként, hogy azon, aki nem ciki 30 fölött, az Will Smith, és ott bezárult ez a történet, tehát én nem érzem ezt.
Hát jó.
Bocsánat, hogy ezzel beletiportam valamibe, de igen.
Tantan szóval... Tantan önérzetében.
Meg Csonka piciébe egyébként, tehát hogy így nagyjából akkor ketten vagytok,
ez
és Liptai Klaudia.
Ez nem jó érzés, hogy Csonka picivel egy asztalra teszel, de oké.
De hogy így nagyjából igen. És igen, ez szórakozásban munka lett. Ügynökségeknél dolgoztam sokáig.
Várj. Licsi, ne szaladjunk ennyire előre. Készültünk természetesen.
Tényleg?
Aha, én készültem. Itt van Trello-ban a jegyzetem. Felkészültem Katából, ami található belőle az interneteken.
Bence, mi titkos ügynökünk, aki feltérképezi az én vendégeimet, ő játszol a szekuritist ebben a csapatban, ahol semmi köz az IT biztonsághoz.
Jó, hát ennek a freeblogot már törölték.
Nem, ilyen webarchívról minden előszedhető, az az igazság.
Igen, tudom, én is megcsináltam.
Na, ugye ott van, hogy azt végül is elárulhatjuk, hogy 2003-ban beiratkoztál az ELTE-re, kommunikáció és média tudomány szakra, és ott ugye elvégezted a BSC-t is, majd az MSC-t is, szóval egy egyetemi szinten lettél igazából a kommunikáció tudománynak nagy ismerője, és ugye, ahogy megvolt az egyetemi képzés, te azután minek mondtad magad, újságírónak?
Nem tudtam, hogy mit akarok csinálni. Tehát, hogy befejeztem konkrétan a kommunikáció szakot, amiről pont most volt a Twitteren egy csodás thread, hogy az büfé szak, amit már egyébként, de ez mindig előjön, és egyébként nem tartom validnak valahol meg mégis, tehát nagyon sok ember szerintem, aki ezzel kezdi az egyetemi pályafutását, nem igazán tudja, hogy mit akar csinálni. Tehát, hogy így általában ez egy ilyen jó terep arra, hogy kitaláld, akkor, hogyha egyébként szeretsz beszélni, nyitott személyiség vagy, és valahol ebbe az irányba szeretném majd később elmenni, de hogy nem tiszta, hogy most újságírást akarsz, de PR-es akarsz lenni, vagy akár nagyvállalati kommunikáció, tehát bármilyen irányba mehetsz. Nálam ez az irány első körben egy Vodafone ügyfélszolgálat volt az egyetem után, tehát végül is beszélni kellett ott is, és bármilyen furán is hangzik, a mostani munkámhoz egyébként nagyon sokat adott. Főleg, hogyha ügyfélkezelésről beszélünk, mert azt, ha valamit, akkor azt ott... megtanultam, illetve a türelmet, fenne nagy türelmet, ami muszáj volt ott a túléléshez. Igazából ez azért volt egy ilyen kitérő, mert nem, akkor is még nem voltam biztos benne, hogy a kommunikációban milyen irányba mennék. Újságírással konkrétan nem próbálkoztam, csak saját blogokkal, saját felületekkel, zenei témákkal főleg, és a social media meg teljesen random jött egy lehetőségen, online sajtós lehetőség mellett.
Akkor ugye itt a iskolák elvégzése után egyből, de rövid idővel elmentél ügynökséghez dolgozni. Azért mentél ügynökséghez dolgozni, hogy jobban megismerd a szakmát, vagy akkor úgy gondoltad, hogy ez lesz az a hely, ahol te megtalálod a számításaidat? Mielőtt nagyon belevágsz, azért tisztázzuk, hogy mi ez az ügynökség. Szóval, hogy nem biztos, hogy mindenki tudja.
Mi ez a szakma?
Jó, de azt is fogjuk majd a továbbiak során így kiboncolgatni.
Én annyit hadd tegyek hozzá, hogy ez a büfészak, vagy nem büfészak, szerintem, tehát én informatikát tanultam, végeztem, mégis büfésnek tartom magam bennem, mert hogy nem mélyültem úgy el benne. Tehát, hogyha valakit érdekel a kommunikáció, és ez mondjuk így a pályaképe, akkor tudja ezt jól csinálni, és ez egy értékes szakma tud lenni. Csak az a baj, hogy annyira fel akarták duzzasztani emlékeim szerint ezt az egészet, hogy nagyon alacsonyra tették a mércét, és bárkiből lehetett diplomás ezen a szakon, mert nem tudták, hogy mit tanítsanak. Tehát annak idején, amikor nálunk elindult a Dunaújvárosi Főiskolán, most már egyetem néven, de hogy amikor elindult, akkor nem tudták. Tehát elindult, nem tudom, 6-700 emberrel, fogalma sincs mennyivel, és nem volt tanrendjük, nem volt tananyag. Tehát így fél év át ültek, hogy hát nem tudjuk, mit csináljunk veletek. Na most így nyilván nehéz bármilyen minőséget elvárni, viszont ismerek olyan kommunikációszakost, aki kőkeményen a szakmába beletette magát, és érdekli, és kutatja, és ugyanúgy, mint egy mérnök, vagy egy közgazdász, vagy egy bármilyen rendes ember, kacsint, hiszen a közgazdász nem lett rendes ember, ugye, de hogy ezt meg lehet jól csinálni, és persze nyilván felületesen mindenki a büfét látja benne.
Hát amikor én kezdtem a kommunikációt, az nagyon-nagyon régen volt, és még nem is a mai BSC-MSC rendszerben, hanem főiskolán egy kísérleti, konkrétan a már nem létező tanító és óvóképző főiskolán volt egy ilyen kísérleti szakpár kommunikáció és művészeti menedzsment néven, ami tök jó volt, mert 4 év alatt 2 diplomát tudtál szerezni igazából, úgyhogy annyira nem erőltetted meg magad, és pont ez volt egyébként ott is az érezhető, hogy nem volt még kiforrott tanrend, gyakorlatilag rajtunk kísérleteztek egy kicsit, én is így éreztem. Olyan szempontból volt jó, hogy magadat kényszerítetted arra, hogy találd már ki, hogy mit szeretnél. Tehát, hogy neked melyik az az irány, ami igazán tetszik. Nekem ott egyébként egy kicsit a zenei újságírás volt, ami tetszett. A szakdogám is ehhez kapcsolódott. A 60-as, 70-es évek magyar zeneiről, meg zenekarairól, meg ifjúsági kultúrájáról írtam a szakdogámat, az egyiket, mert abból is 2 volt emiatt. Tehát, hogy az az irány nekem ott már nagyon tetszett, viszont arra hamar rájöttem, hogy abból nem nagyon lehet itthon megélni. Illetve elég hamar kifúj, úgymond, tehát munkatéren hamar kifúj. Nekem nem volt benne annyi kihívás, hogy nem éreztem azt, hogy ezt szeretném. Ezt inkább hobbi szinten csinálom azóta is egyébként blog szintjén, de inkább a másfajta, inkább az a része érdekelt a kommunikációnak, amikor más üzenetét a megfelelő módon kell közvetíteni, és tulajdonképpen most ezt csinálom az online térben, és leginkább social téren.
Ez annyira érdekes, most itt ülünk a Madalba, ami egy ilyen szent és békés és nyugodt és zen hely, és hát én végigkövettem, nem tudom, 6-7 éves pályádat vagy életedet, ahol minden elmondható róla, csak az nem, hogy zen és nyugi és békés, tehát mindig jobb-jobban pattogsz, koncert, fesztivál, bulik, és mindig ez a minden happy, minden szép, tehát az utazás, amit belőled láttam nagyon sokat, a koncertek, a buli, és az, hogy ez a feel good, mint hogy egy feel good movie-t néztem volna így az életedről, és ez így tök érdekes kontraszt, hogy most meg itt ülünk egy ilyen csendes, békés helyen, és arról mesélsz, hogy amúgy van ennek egy másik oldala is, tehát mögé látni.
Azt mondod ugye, hogy ez mutatja magáról, hogy egy ilyen nagy bulizás van, sok utazás, kaják, állatok, bor, minden. Megnéztem az Instáját, 2014 4. hó 10-én posztolta az elsőt, és azóta 2307 fényképet tett ki.
Jó, hát ez a munkám, na!
De ez a saját Instád is, és az Instáján a legjellemzőbb a cica content, az van végtelen mennyiségű. Ezen kívül még van koncertes fotók, rengeteg, illetve végtelen mennyiségű utazós. Az utazósra azért majd még szeretném, hogyha egy ilyen kis hosszabb időt szentelnénk a szakmai rész után.
Igen, szírmód egyébként hozhattam volna is akár, bár ő nem annyira szeret kimozdulni, de egy rendkívül szociális állat, aki mindenkivel barátkozik egyébként, aki hozzánk jön neki. Van külön rajongótábora, tehát előfordult már nem egyszer, hogy volt, aki azért akart csak följönni hozzánk, hogy a szírmó volt, tehát az, hogy mi ott vagyunk, az mindegy, tehát a szírmó volt a fontos, és volt, aki konkrétan üdvözölte, amikor mit tudom én, rendeltem ételt, és direkt olyan futár hozta ki, aki ismeri Cirmót.
A cica népszerűbb, mint ti.
Igen, ez egyértelmű.
Térjünk vissza akkor a szakmádhoz. ebbe a social media szakértősködésbe, vagy illetve mit akar ezt, kezdjük az elején azzal, mert ez olyan, hogy megmondod, hogy mit rakják ki Facebookra, gondolja ezt a naív ember, de hogyha kicsit tovább gondolom, ez valószínűleg sokkal több mindent takar annál, mint hogy megírok egy Facebook posztot, és azt kirakom az ügyfél oldalán.
Hát ugye úgy fogalmaztál, hogy kommunikálsz egy üzenetet, ami nem a te üzenetet, hanem nyilván másé. Ő miért nem tudja?
Mert általában nem tudja, hogy egyrészt milyen felületen tegye ezt meg, milyen rendszerességgel, meg hogy egyáltalán mit mondjon. Tehát, hogy nagyon sokszor sajnos nincsenek tisztában első körben a saját üzenetükkel sem. Tehát általában ezt kell először megfejteni, és utána meg az a mikéntjét, meg a rendszerességet és a technikai hátterét mindent össze kell rakni hozzá. Úgyhogy ez nem egyszerű feladat, és tényleg az első körben azt hiszi mindenki, hogy ez oké, posztolgatsz a Facebookra, meg az Instagramra, és néha sztorizgat, és ezért fizetnek őrület. Tehát nem csak a saját felületemről, mert ha már láthatóan a sajátomra is ilyen nagy mértékben működik ez a történet, akkor ez biztosan nem megerőltető számomra, de egyébként nem mindig működik, tehát hogy nem minden ügyféllel jön össze a kémia, bármennyire is nem szeretem ezt a szót. Meg kell találnunk a közös hangot, és egyébként nekem ez a valamiért a gasztronómia világával kapcsolódott össze, tehát én gyakorlatilag kizárólag gasztrovállalkozásokkal dolgozom most már együtt, ami azért is nagyon jó, mert nagyon szeretek enni. Tehát, hogy ez a kellemeset a hasznossal összekötése, és illetve valószínűleg ezért is tudok jól együttműködni velük, mert egy olyan területet képviselnek az én életemben is, ami nagyon fontos, tehát az ételek, a jó minőségű étel, az evés, és ennek a hozzá kapcsolódó hangulat. Úgyhogy ez mostanára így alakult ki, és ezt teljesen szabadúszóként teszem. És ez is elsőre úgy hangzott, hogy de jó neki, elmegy enni, lefotozgatja a kajákat, kiposztolja, de ez egyébként nagyon-nagyon sok munka. És leginkább úgy sok munka, hogy megérteni azt, akiről kommunikálsz, meg azt, hogy ő neki az ő világát, hogy azt teljes mértékben át tudjad adni, és ehhez ezt nem lehet teljesen remote-ban csinálni, hanem ez tényleg ott kell lenni, be kell menni, ismerni kell a séfet, ismerni kell az összes munkatársat, ismerni kell azt, hogy nekik mi a nyűgük, a bajuk, hogy nem szereti, hogyha az étel kinéz a fotón, hogy nem szereti, hogyha ő kinéz a fotón, azt, hogy mit mondok róla, mit kommunikálok a nevébe, tehát hogy azért nagyon sokrétű történet.
Tehát ez konkrétan úgy néz ki, hogy te megírod a szöveget, megcsinálod a képet, a kettőt összeilleszted, és ki is posztolod. Vagy ez hogy működik a gyakorlatban?
Van, ahol teljesen így, tehát ahogy mondod, ott az elejétől a végéig van a folyamat, van, ahol ez több összetevős, tehát több előkészítés előzi meg, tehát mondjuk azért az ügyféllel is egyeztetni kell, hogy mit szeretne ő kint látni, akkor működik a legjobban, amikor ez így tud működni, ez a teljesen organikusan, és annyira megérted magad az ügyféllel, meg azt, hogy ő mit szeretne, hogy már nem kell egyeztetni arról sem, hogy mit fogok kiposztolni tulajdonképpen. De azért ehhez nagyon sok találkozás kell, meg tényleg az egy aktív jelenlét egymás mellett, hogy így ismerjem őket, és tudjam, hogy mi a fontos nekik igazán. Akkor nem tudunk félrecsúszni, de mondom, ez nem minden esetben jön össze, tehát nekem is vannak ebben sajnos kudarcaim, nem sok, hál' Istennek, mert általában olyan helyekhez sodort tulajdonképpen az élet, meg az, hogy egymásnak ajánlanak ilyenkor az ügyfelek, hogy azért ez működik. Meg igazából a saját cégérem alapján el tudja már általában dönteni egy leendő vagy nem leendő ügyfél, hogy én alkalmas vagyok-e arra, hogy őt kommunikáljam.
Itt az ügyfél is tök érdekes dolog, hogy mi készteti arra az ügyfelet, hogy ő mondjuk alkalmazzon egy ilyen social media menedzsert. Ő felismeri azt, hogy amúgy ő alkalmatlan ezt csinálni, vagy egyszerűen csak nincs rá ideje, és azt mondja, hogy inkább kiszervezem a funkciót.
De nem is az, hogy felismeri, hogy egy alkalmatlan a feladatra. Én azt vettem észre, hogy mondjuk kisebb cégek elkezdik először saját maguknak csinálni, és belefáradnak viszonylag hamar, mert azért tartalmat gyártani az komoly munka. Én így láthatlanban azt tippelem, hogy megpróbálja magának csinálni. Persze vannak, akik sokkal profibbak, és az elejétől igénybe vesznek külső segítséget, de mondjuk egy klasszik magyar kisvállalkozás szerintem először magának próbálkozik, hogy tolja Facebookra a posztot heti kétszer, vagy valami ilyesmi. Melyik vonulat az, amelyik igazabb, vagy jellemzőbb?
Mind a kettő. Tehát van egyrészt az, aki attól is függ, hogy milyen háttere van egy étteremnek, vagy egy kávézónak, bárminek, hogy milyen pénzügyi háttere van, és hogy hogyan számol vele, hogy az elejétől profira bízza a történetet, akár ügynökségre, az mondjuk egy étterem esetében ritkább, mert más büdzséről beszélünk, viszont akár mondjuk, hogyha egy étterem láncról beszélünk, ott már sokszor van az, hogy ügynökséggel dolgoztatnak, illetve igen, az is van, amikor megpróbálják ők maguk egy kisebb hely esetében, és nagyon sokszor belebuknak, nem úgy növekednek, ahogy szeretnék, látják másoknál, hogy másoknak milyen jól megy, és nem tudják, hogy emögött milyen háttér van, illetve eljön az is, hogy nincsen idejük rá, nem tudják, hogy tulajdonképpen hogy kell a felületet használni, és én itt úgy tudok a képbe kerülni tulajdonképpen, hogy vagy havidíjas ügyfelekkel dolgozom együtt, tehát hogy folyamatosan gyakorlatilag együttműködünk, vagy pedig akár projekt jelleggel, illetve tréning vagy tanácsadás szintjén. Teljesen mindegy, hogy kinek, tehát hogy milyen profilú hely, mindenkinek más kell általában. Nekem most sincs két egyforma munkám, ami nagyon jó, mert ebben nem lehet tulajdonképpen beleunni emiatt. Van olyan, akinek tényleg csak annyi kell, hogy egy kis lökés, hogy a fejében helyre rakjam azt, amit egyébként is csinál, hogy jól csinálja, és nagyon-nagyon jó egyébként utána látni, hogy akár én elengedhetem a kezét, és utána ő tudja csinálni azt, amit igen. Tehát, hogy olyan is van, ehhez egy nagyon jó affinitás kell általában a kis cégeken belül valakinek.
Valakinek, igen.
De ez a ritkább eset egyébként. A másik az, amikor tényleg azt mondják, hogy jó, mi erre nem akarunk ezzel foglalkozni, tisztában vannak vele, hogy nem értenek hozzá, és akkor adják mondjuk nekem át, vagy bárki hasonló embernek, aki ezzel foglalkozik. Szerintem az egy nagyon jó döntés, amikor valaki ezt felismeri. Tehát, hogy látok nagyon sok olyat, hogy nagyon el kéne az a segítség, látom, hogy lenne rá büdzsé, de ez valami nem, valami meggátolja. És nagyon-nagyon sokat lehet vele veszteni egyébként.
Lehet, hogy pont ezt nem ismerik fel? Tehát, hogy mi ennek az értéke?
Én ezt ügyfél oldalról tapasztalom, hogyha nagyon sok fiatal vállalkozó van most Magyarországon, ugye pont most nőtt fel az a réteg, aki, hát illetve így az elmúlt 10 évben, aki elkezdhetett szabadabban vállalkozni, és már ebbe az új világrendbe született bele, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam. És mostanában is volt olyan ügyfélélményem, hogy elkezdtem kommunikálni egy céggel, social media felületen keresztül, és az elején tök jó fejek voltak, együttműködőek, megállapodtunk valamiben, megegyeztünk, és azt láttam, hogy kezdtek elhavazódni, kezdett jönni a sok munkájuk, több energiát kellett fektetni a vállalkozásnak a fenntartásába, és úgy elmaradoztak ezek az üzenetváltások. Én már ki is fizettem egyébként azt a szolgáltatást, és a végén egyébként oda jutottunk, hogy én ezt a pénzt visszakértem tőlük, amit befizettem a szolgáltatásra, és ebben nagyon nagy szerepet játszott az, hogy nagyon rosszul kommunikáltak, amikor már az látszódott, hogy elhavazódott a munkájuk, és mondjuk egy ilyen esetben te ezt így vissza tudod hozni, hogy az ügyfélélményt újra felépíteni, vagy megmaradjon, vagy azt nem tudom, hogy kell jól megfogalmazni, de nem tudom, érted-e, hogy mire gondolok, hogy ilyenkor átveszed a cégtől ezt a munkát, és akkor csinálod helyettük 100%-ba?
Igazából az, amit mondasz, az a legnehezebb szituáció. Tehát a legnehezebb úgy elkezdeni együtt dolgozni valakivel, hogy már volt előtte valami. Tehát én nekem nyilván a szívem csücske az, amikor a nulláról építhetek fel egy teljes közösségi jelenlétet, amihez általában más online felületek is tartoznak. Amikor már helyre kell tenni valamit, az sokkal-sokkal nehezebb. Tehát, hogy egy nullára leredukált Facebook és Insta elérést egy borzalmas visszajelzés halmazzal, az nagyon-nagyon nehéz. És igen, például ez, amikor van egy felület, amiben már nem bíznak mondjuk a felhasználók, mert tudják, hogy nem reagálnak, meg nem tetszik nekik, meg megbízhatatlanak tartják adott esetben, az nehéz fölépíteni. Nyilván úgy veszek át például egy ilyet, hogy meg kell beszélni a munkamegosztást, tehát hogy mondjuk egy üzenetkezelés egy étterem esetében, akikkel én leginkább dolgozok, az a nagyon ilyen egyszerűbb, hogyha ők kezelik. Tehát, hogy általában meg kell nézni azokat a részeket, hogy hol tudsz skipelni fölösleges köröket. Tehát, hogy azzal rengeteg idős spórolsz mindenkinek. Tehát igen, megválaszolom én szívesen, hogyha valakinek annyira nincsen rá kapacitása, viszont akkor meg tudniuk kell, hogy az egy plusz kör, mert nekem meg kell tudnom egy olyan információt, ami mondjuk nálam nincsen meg. Viszont az meg hozzájön, hogy akkor viszont kapnak egy olyat, hogy itt meg mindig lesz válasz. Tehát, hogy ez tényleg attól függ, hogy hol mennyi erőforrás van, emberi erőforrás, hol, hogyan tudjuk ezt észszerűen csinálni. Tehát, hogy tényleg plusz bele tudok rakni nekik olyan könnyítő megoldásokat, mint a legtöbb helyen még azt se tudják, hogy egy automatikus üzenetrendszert hogyan kell használni, ami például a Facebookos ügyfélkezelésben iszonyatosan sokat tud segíteni, de már az Instán is van ilyen, tehát hogy egyre több helyen lehet kommunikálni a felhasználókkal és a potenciális vevőkkel gyakorlatilag, és azért ezeket sem ismerik sok esetben. Tehát van akinek például egy olyan automatikus üzenet, amiben benne van egy foglalási link, meg egy telefonszám, az már egy óriási segítség, mert az üzeneteknek a háromnegyedét ezzel megválaszolja azonnal. És akkor, amikor van egy problémásabb történet, arra már hamarabb választ lehet adni, de hogy ehhez hozzátartozik még például az is, amikor a vendég visszajelzéseket kell kezelni, ami nagyon sok hely esetében szintén elmaradozik, vagy nagyon-nagyon rosszul csinálják, tehát hogy személyeskedni kezdenek, a legrosszabb, amikor a tulaj válaszol, tehát az borzalmas. A sértett tulajnál nincs, tehát ez nincsen rosszabb. A sértett social-ösnél nincs rosszabb egyébként, mert láttam már olyat is, amikor látod, hogy az válaszolta meg, akinek
tudnia kéne, igen. hogy kell ezt megválaszolni.
Pontosan, és hogy amikor belemennek egy tipóba, például a felhasználók, akik mindent kiszúrnak azonnal, azon meg lehet sértődni. Na most én egy ilyenen már nem tudok megsértődni, és inkább ilyen nagyon diplomatikusan kezelem ezeket a helyzeteket. Például egy vendéglátó egység esetében azért jó tudni a hátteret, pont az ügyfélkezelésnél, vagy a visszajelzéskezelésnél. Hogyha tudod, hogy volt egy problémás vendég, akinél volt valami nagyobb balhé, akár helyben, akkor azt tudod, hogy lehet, hogy lesz egy olyan visszajelzés később, és akkor már egyszerűbb lekezelni. Tehát, hogy ezeket ilyen kell, emiatt is egy folyamatos kommunikáció, illetve például arról is, hogyha szólnak időben, hogy hopp, ez a valami kifogyott ma, és akkor arról számíthatunk akár visszajelzésre, kérdésre, akármire. Tehát, hogy ez is egy nagyon fontos rész az üzenetkezelés, meg a visszajelzés kezelés, amit nagyon sokan elrontanak.
Milyen eszközöket használsz? Tehát most ülsz a számítógép előtt, és 12 számítógép, 12 Facebook konzol, bejelentkező mindenhova, vagy ez hogy néz ki neked az eszközparkod? Mert az én feltételezésem szerint te bárhonnan tudsz dolgozni, csak a megfelelő eszközök kellenek hozzá.
Nem meg tudom, internet.
Hogy meg internet, ugye igen.
Ez nem egy nagy baj, hogyha van. De igen, egyébként egy jó mobil kell, tehát hogy tényleg egy jó minőségű telefon, ami gyakorlatilag bármire képes, a fotózástól kezdve a videózáson át mindenre. Bár én nem szeretem egyben tartani, hogy én fotózzak, mert nem a szakmám, tehát ezeket én vagy a Dáviddal, a párommal oldjuk meg, sok ügyfélnél dolgozunk együtt, vagy más fotósokkal, videósokkal, tehát hogy ez az egyik része. A másik meg kell egy jó laptop. Meg egy hátizsák, amiben ez mind benne van állandóan, mert én gyakorlatilag úgy nézek ki, hogy ezek mindig nálam vannak, most éppen egy laptop nincs nálam, de hogy így gyakorlatilag ezekkel rohangálok folyamatosan. Ja, és mondjuk nem rossz, hogyha van mobiltöltő.
Igen.
És szoftver oldalról, tehát mostani felületek, a social media felületek, azok lehetővé teszik, hogy többet tudják kezelni, és ilyen munkát tudják végezni? Vagy ez mind ilyen megőszakolással túlnak?
Lehetővé teszik. Nyilván ez attól függ, hogy kinek mennyi ügyfele van. Tehát, hogyha túl sok lenne, akkor vannak különböző ilyen social media management toolok, amikkel egyszerre sokat lehet kezelni okosan, viszont ezek büdzsében nem biztos, hogy nálam például beleférnek, mert nekem már ilyen enterprise méretű kéne, amit én úgyhogy nem vagyok ügynökség, nyilván nem szeretnék kifizetni.
Persze.
Úgyhogy én inkább váltogatom az Insta profilokat nagyon sokszor, illetve azért a Facebooknak a Business Manager felülete, illetve a különböző eszközei, azok elég észszerűen hagyják, hogy ezeket kezeld. Instát is tudsz már időzíteni rajtuk keresztül, szóval az elég sok mindent, illetve nekem a legfontosabb eszközöm az a Google Drive, amin mindent elérek. Az összes képanyagot, szöveganyagot, amiket esetleg előre megcsinálok, tehát hogy meg a naptár. Ami most újra fontos lett a COVID után, tehát hogy ez a naptárom az eddig eléggé gyér volt például meetingek szempontjából, de most már nem az. Tehát, hogy most megint ez visszatért, úgyhogy ez a sok eszköz így egyben. Ja, plusz hát, ami nagyon fontos szerintem, azok a különböző képszerkesztők, képvágók, videóvágó eszközök, minden, amivel ilyen kis plusz dolgokat lehet készíteni a felületekre.
És ez hogy néz ki, hogy csipog a naptárhoz, hogy hétfő 10 óra van, akkor most posztolni kell a mit tudom én wake up-nak.
Ezeket ez... fejből tudom.
De konkrétan megvan?
Ez olyan dolog, amit tehát így elkezdesz ezekkel foglalkozni, akkor ez ilyen ösztönös, hogy reggel van, igen, akkor kávézó, jó, jön az új ebédmenü, kirakjuk, tehát hogy ezek ilyen ösztönössé válnak, mert tudod, hogy melyiknek, melyik az az időszak, melyik ügyfelnek, amikor fontos neki beszélnie, tehát hogy ezeket így nem tudom, így rögzül.
Én tudjátok, mit szoktam reggel megnézni? A bankszámlát. A legfontosabb dolgot.
Én... közgazdász.
Én nekem az jön SMS-be. Úgyhogy nem szoktam nézeget.
Hát én a TikTokot, de mindegy, hagyj meg,
ne égessem komolyan. Egyébként a TikTokra, én például nem tekintek rá egy rossz dologként, viszont jelenleg nem dolgozom például olyan ügyfélel, akinek azt mondanám, hogy neked ezt azonnal használnod kell, mert nagyon-nagyon ingoványosnak tartom ügyfél szempontból.
Meg nem is biztos, hogy például egy vendéglátóhelynek ez egy alkalmas, mert ugye beszélgetés elején említetted is, hogy meg kell választani, hogy az ügyfélnek melyik csatorna a jó. Tehát, hogy nem biztos, hogy mondjuk Instagram, mondjuk az valószínűleg mindenkinek jó, nem?
Igen.
Figyelj, szóval ahogy én látom a TikTokot, ugye, mint a négyünk közül az expert, nagyon-nagyon pörög, nagyon content igényes. Tehát egy extrém sportos, egy rally, például van rally versenyzők TikTokon, és ahol mindig van valami akció, és mindig tudod mutatni, akkor azt fel lehet futtatni. Egy éttermet szerintem kevésbé.
Én is pont erre gondoltam, hogy ne otthon familiára kavarod a levest, vagy mit tolsz ki TikTokra? Szóval
ez, ez olyan, mint maga a Kotyogós Podcast is. Nekünk az egyetlen, vagy főként használt social médiánk, ugye ez a Twitter. Ez is gyakorlatilag azért, mert már a kezdetektől tudjuk, hogy azok, akik valószínűleg hallgatni fognak minket, jellemzően ott kommunikálnak, vagy ott megfordulnak, nem? Tehát mi nem véletlenül nem vagyunk nagyon egyéb más csatornákon, mert...
Azért nem vagyunk, mert lusták vagyunk megcsinálni.
Ja.
De ott van a Hekéslángos, például ott van TikTokon, ott van Facebookon, Instagramon.
Kimaxoltátok.
Redditen, ott még nem. Tehát igazából van mindenhol, de nyilván nem. Tehát egy podcastet, egy hangalapú, mondhatni rádióadást, azt hogy tudsz social médiába? Tehát azt nem igazán. Amivel én próbálkoztam a mindenféle hülye videókat csinálni.
Igen, jó ideig
csináltad. A TikTokon, illetve mai napig ilyen snippeteket csinálok, csak most már nem adom ki hetente, hanem majd évvégén ilyen best of-ként. De ilyenekkel tudsz, de hogyha mondjuk hetente egyszer posztolsz, az semmi. Tehát, hogy úgy süllyedsz el, mint ahogy nem szégyeled.
Nem, szóval egyébként ez... van olyan étterem, vagy inkább úgy mondom vendéglátó egység, akinek van jogosultsága a TikTokot kipróbálni. Amerikában egyébként a Taco Bell nagyon-nagyon jól csinálja.
Wow.
Illetve pár olyan egység még, akik azért megszólítják a 13-16-18 éveseket jobban, és az ő közönségük belőle áll. Tehát mondjuk itthon nem nézegettem annyira, hogy mondjuk így az ilyen McDonald's, Burger King és társai, akik egyébként lehetnének TikTokon, mert szerintem simán működne.
A célcsoportjuk felhasználója. De érdekes, én úgy bele se gondoltam. Nem, véletlenül nem vagyok.
Igen, csak...
A tartalom szerintem lehetne egy étterem esetén a főzés folyamata. Tehát lehet kis videókat csinálni, hogyan készítesz el egy ételt, csak valószínűleg nem az a 40-es fogja nézegetni TikTokon, aki utána kifizeti azt a mondjuk a pajtának a menüjét, vagy bármelyiknek.
Tehát ez... pontosan, tehát hogy egy fine dining helyet azt nem nagyon tudok elképzelni a TikTokon.
Nekem rögtön ez volt a gondolatom ezért.
De vannak olyan furcsaságok, amik mégis működnek. Most Amerikában nagyon sok ilyen konkrétan ilyen lapok, mondjuk azt hiszem, hogy a Washington Post, tehát hogy ők is képesek olyan kontentet csinálni, ami vicces, tehát nem cringy, nem kellemetlen, hanem így önmagától vicces. Tehát ha viszont mondjuk van egy fine dining, ami azt mondja, hogy én képes vagyok erre, és ösztönösen tudja csinálni, mert lehet, hogy akár a séf alkalmas rá, vagy bárki, vagy van erre erőforrásuk, mert általában ez a necces, hogy még erre is külön erőforrás, akkor teljesen működőképes lehet. Az tény, hogy mondjuk egy olyan helynek, ahol a vendégkör nem ez a korosztály, ami a TikTokon van, nem azt mondom, hogy de inkább azt mondom, hogy teljesen fölösleges, mert olyan dologba fektetnek energiát, amit máshol tudnának inkább erősebben, meg hangsúlyosabban kamatoztatni. Nem mondom, hogy lehetetlen. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy egyáltalán a TikTok az hova fut ki egyébként.
Amiket lehet egyébként kávézók, kocsmák, ahol lehet tartalmat generálni, hiszen nagyon sok fiatal jár el kávézni, tehát ez benne van a kultúrájukban, vagy a napjaikban. Hogy hova fut ki? Hát figyelj, legnépszerűbb platform, hiszen Kínában ezt használják nagyon sokan, és onnantól kezdve.
Nem tudom, hogy én azt néztem, hogy ugye a Vine is egy idő után megmaradt szűkebb körnek. Ugyanígy,
nagyon jó volt.
Igen, és egyébként a TikTok tök hasonló. Igen. Tehát, hogy ezt a fajta ösztönös kreativitást tudja kihozni nagyon sok emberből, aki képes jó videókat csinálni. Én ezt a részét szeretem igazán, az az egy, ami szórakoztat benne, amikor valaki tényleg kreatívan és nagyon viccesen tud megcsinálni tartalmakat. Az olyanokat, mint a Csonka Pici ráénekel, vagy rátátok, bocsánat, akár a saját dalára, ez nekem ez nem. Tehát ez elsőre lehet, hogy vicces, aztán meg így úgy elunom, tehát ugye, amikor így görgetem, meg csinálják a kihívásokkal, stb. Egy idő után mindenki ugyanazt csinálja a TikTokon, amikor mondjuk már egy ideje így görgeted. Tehát, hogy nekem ebben vannak nagyon kreatív arcok, de engem, megmondom őszintén, untat.
Nekem a kedvencem ilyen színészek közül Kevin Hartnak a TikTokja, akinek arról szól a TikTokja, hogy minden forgatáson megy a telefonjával, hogy na figyelj, most csinálok egy TikTokot, benne akarsz lenni TikTokomba? És benne van a TikTokba, hiszen azt... De hogy ilyen insider, nem tudom, nagyon jók, de az a sajátos stílusával, de egy idő után az is unalmassá válik.
Akkor te a tudást azt a hanyatló nyugatról szerzed, és a kezed azért rajta tartod a magyar social media ütőerén?
Hú, ez nagyon szépen mondtad, de egyébként persze természetesen figyelem, hogy akár a saját környezetemben a versenytársak mit csinálnak, meg nagyon észreveszem azt is, ha valaki nagyon jó példát tud mutatni. Magyar területen szerintem ritkább, mert itt azért jellemzőbb az, hogy mindenki nem az, hogy egymást másolja, de azért nagyon sokat vesznek egymástól, vagy eleve tudod, hogy melyik külföldi példát nézte, amit mondjuk én is néztem, tehát nem igazán van túl sok eredeti megoldás, de azért vannak jók, és azt egyébként üdvözölni kell, tehát hogy én például szívesen dicsérek, szívesen pozitív visszajelzést, pontosan azért, mert tudom, hogy nekem is nagyon fontos, hogy valahonnan visszajelzést kapjak, és ne csak mondjuk az ügyféltől.
Én a magyar YouTube szcéna egy jelentős részét aktívan követem, és ezért a srácok állandóan kirőlegnek, mert olyan neveket tudok nekik mondani, akiről azt se tudták, hogy egyáltalán ezen a kicsingó jobbison létezik, hogy a te munkádba a YouTube is beletartozik? Mert YouTube-on például nagyon-nagyon klasszikus az, hogy egymás másolása, valami külföldi YouTubernek a totális lemásolása.
Egy kaptafára készül az is.
Igen, igen. Szóval hogy az összes az, hogy most csinálok egy déli vlogot, és akkor abba az van, hogy mi a reggelim. Oké, köszi. Csak ez másik 100 ember is ezt csinálja.
Ha másolás, akkor érdemes Instagramon a Influencers in the Wild fiókot követni. Ott látod a backstage történeteket, hogy hogyan készülnek az influencer videók, meg egyébek. Nagyon szomorú néha.
És ugye rá is kanyarodtunk arra, amit Kata, te mondtál 2018-19 környékén, hogy...
Úristen!
Illetve... Mikkel fogsz itt szembesülni,
látod? Komolyan a múltam, érted? Itt megelevenedik.
Én mondtam, hogy készültem.
Mondjuk, ez már nem olyan béna múlt, mert 18 az már nem volt régen. Nem.
Igen, igen. Hogy te ugye abba a 17-ben meg 19-ben is tartottál egy-egy előadást, ugye 19-ben az Internet Hungary-n, de ott az jött le nekem ebből az egészből, hogy te igazából foglalkozol az influencer marketinggel is, vagy ebbe beleástad magad. Ez azóta kitart még?
Változott sokat. Ügynökségnél dolgoztam még akkor, és akkor ott volt is egy külön kis csapat erre, akik influencer marketinggel foglalkoztak. Elkezdtük kutatni is a témát, innen jött az Internet Hungary is előadás is például, és nagyon-nagyon sok olyan kampányt csináltunk, amiben a social médiát, illetve akár a PR-t erősítette influencer. Én ettől már kicsit eltávolodtam, nem azért, mert nem hiszek bennük, vagy nem tartom már semmire őket, ez nem igaz. Kicsit nem alakult bennem is ez a kép, ami az influencerekről ma így jön az embereknek, vagy nekem. Olyan szempontból dolgozok influencerekkel, hogyha egy étterem kommunikációját kell segíteni, akár organikusan és egészen organikusan influencerekkel, akkor természetesen felveszem velük a kapcsolatot, kutatom azt, hogy az étteremnek, vagy egyáltalán a témájának ki lehet megfelelő. Ez egyszerre jelent általában sajtó és influencer kapcsolatot, mert ezek sokszor összefonódnak, főleg gasztronómiai téren, ott sokszor egy gasztro megmondó, az általában újságíró is, tehát ezek így vannak. Illetve nagyon-nagyon nehéz azt megtalálni egyébként, hogy kivel lesz tényleg természetes egy együttműködés, hogy ki az, akit meghívjak az étterembe akár, hogy jöjjön el, hogy próbálja ki. Volt olyan étterem, akikkel dolgoztam, Ott az elején a social jelenlétet gyakorlatilag influencerek segítségével építettük föl. Nagyon sokat meghívtunk, és ezzel lett tulajdonképpen egy organikusan növekvő követőbázis a helynek. Nem nagyon szerettek marketingre költeni, vagy nem akartak, vagy nem volt büdzsé, viszont ezekből meg nagyon jól be tudott jönni egy olyan követőtábor, akik egyébként organikusan reagáltak is, és vevők voltak magára az étteremre, illetve ami érdekes, hogy úgy sikerült az influencereket, itt nem olyan, tehát nem olyan influencerekről beszélek, akik mondjuk egy Viszkók Fruzsi, aki ilyen óriási influencer, meg
a fiú kedvére mondjuk, hogy kicsoda, jó? Mert ő egyébként beauty influencerként kezdte az interneten, vagy hát először blogolni kezdett különböző szépségápolási termékekről, 6-7-8 évvel ezelőtt, és ma ilyen nagyjából 600 ezer körüli követőtábora van YouTube-on, és a saját korosztályában ez a 21 pár éves, illetve nála fiatalabbaknál nagyon-nagyon mérvadó. És a Rossmann például saját sminkészletet adott ki, ami Viszkók Fruzsi sminkészlet.
És jó ez... volt? Működött? Bejött?
Igen. Egyébként nekem a szemránc krémre van már szükségem lassan. Szóval, hogy ő például nagyon-nagyon meghatározó ezekbe a körökbe. Én mondtam, hogy követem.
Azon gondolkodom, mikor lesz Peak Design antenna táska. Tehát, hogy...
Nem lesz.
Most ugye lesz októberben egy bejelentésük, csak úgy mondom, hogy ki tudja.
Szóval, bocsánat, elvettem tőled a szót csak azért,
De nagyon jól mondtad a Viszkók Fruzsinak az életrajzát így egy dióhéjban. Egyébként ő, tehát azt mondom, hogy Viszkók Fruzsi, ő már egy ilyen mega itthon, nem így hívják, mert a mega influencer Amerikában sokkal több követőt jelent, mint itthon, de hogy ő már óriás követőtáborral bír, és akik egy kicsit ilyen meghatározhatatlanabb, én jobban szeretek olyanokkal együttműködni, akiknek van egy jól körvonalazott tematikájuk, amiben mozognak. Nyilván inkább gasztronómiai, vagy akár egészséges életmód, vagy bármilyen szinten kapcsolódik mondjuk az étteremhez, amivel éppen foglalkozom. Velük lehet úgy együttműködni, hogy az természetessé válik, és ha jól válogatod meg az influencert, akkor egyébként előfordul az, hogy törzs vendége lesz a helynek. Tehát ez egyébként a legnagyobb sikerélmény, amikor olyat tudsz neki mutatni, ami neki is értéket ad, és mivel ő visszakommunikál, ez neki is érték a saját csatornáján. De ezt a közös értéket keressük ilyenkor tulajdonképpen, és ilyen hál' Istennek azért előfordul elég gyakran.
Te mennyire tartod magad influencernek?
Hát picit.
Nagyon sok olyan téma van a te social médiás saját neved alatt jelenlétedben, ami engem ösztökélt, hogy éttermeket kipróbálják, vagy nem tudom. Tehát,
hát ezt örömmel hallom.
Tehát ahogy megfotózod, ahogy leírod, nem tudom, valahogy ez ilyen, ez nekem az egész influencer téma ilyen megfoghatatlan, tehát volt egy ilyen YouTube videó, nem tudom már.
Bácsi, kérem, elmondjam magának.
Nem tudom, ki csinálta, de egy ilyen vicc akart lenni, vagy az influencereknek a kifigurázása, hogy megbízott influencereket valami olyasmivel, ami teljesen banális és bullshit, hogy ki mit válaszol, és e kapcsán beszélgettünk a srácokkal, hogy ez így mennyire hülyeség, és mondta Bence, hogy nem feltétlenül, vagy hát igen, de ugyanakkor meg a helynek, tehát aki el akarja adni a cég, az kövesse meg olyan influencert, aki hitelesen tudná azt eladni, és ez nagyon jól elmondtad, hogy neked az az első, hogy megnézed, hogy ahhoz a helyhez ki az, aki passzol, tehát ki az az influencer, aki hiteles tud lenni. Nem tudom, én mindig azzal találkozok, vagy legtöbb esetben, hogyha valaki kiteszi az influencer teget magára, hogy nekem az teljesen hiteltelené válik. Tehát én értem, hogy ez egy munka, meg ugyanúgy munka, mint bármi más, de nekem ettől nem lesz hitelesebb. Viszont aki meg nem teszi ki azt, hogy ő influencer, viszont ahogy te is kommunikálsz, ugye táskáidat fotózod, cipőidet fotózod, és olyan helyzetben, vagy olyan módon, hogy az úgy igen érdekessé válik, és amikor arra volt szó, hogy párhol megkérdezte, hogy milyen táskát, akkor így megnézegettem, hogy azok a táskák tetszenek-e neki, mert hogy az ott az első, hogy azok tök jó színes táskák, tök jó csajos táskák, vagy mondjuk utazásnál Nápoly, Izland, tehát hogy azok ott vannak nekem a térképen, a Nápoly már nincs, az ott már voltunk, de hogy a te mintád, hogy azért vissza lehet oda menni még egyszer-kétszer. Hányszor voltál Nápolyban?
Most így megfogtál, de szerintem ötször.
Megmondjam.
Igen, légy.
Na jó, ez vicc volt, nem de, tudom fejlődni.
Tényleg, az négyszer vagy ötször, most így hirtelen nem tudom. Még ez gáz.
Tehát, hogy alapvetően nem szerintem nekem hitelesebb az, hogyha valaki nem ragasztja ki az influencereket, és nem hivatja magát influencernek, attól jobban elfogadom a tartalmat, és azt, amit meg akar tetni, mint hogyha kitennél, na én most mit tudom, én nápoly influencer vagyok.
Szerintem valahol, aki bármit kitesz az internetre, az már influencer. Tehát valakit biztos, hogy befolyásolni fog. Nem,
az a sok dick pic.
Hát az is befolyásol valamit, tudod, de hogy tényleg valamilyen szinten az vagy nyilván. Van, akinél ez organikus, ezt nagyon szeretem ezt a szót, de valakinél ez ilyen nagyon ösztönösen működik. Én például ösztönösen vagyok tartalomgyártó, tehát senkinek semmilyen elvárása nincsen felém. Én, amit én nekem tetszik, azt szeretem megmutatni másoknak. Tehát amit szeretek, amit éppen jónak látok.
Akkor mi is ilyenek vagyunk.
De szerintem, organikus influencerek, igen, így fogjuk magunkat,
igen,
hívni.
Igen, de szerintem szerintem az a baj, amikor azt mondod, hogy tényleg, hogy megvan, nem az, hogy foglalkozás, sokan megélhetési influencerek. Tehát ezzel most erre nem tudok szebbet mondani, Magyarországon ez nem olyan szép dolog szerintem. Nagyon sokan elmennek olyan irányba, amikor tényleg az összes posztjuk reklám már, nincsen rajta eredeti saját tartalom, tehát mindent elvállal gyakorlatilag, ami neki pénzt hoz, és emiatt elveszik mögötte saját maga gyakorlatilag, és ez egy óriási probléma.
Nekem a kedvencem, sokan kérdeztétek, hogy kezdetű videókkal, senki nem kérdezte. Tehát nem.
Ez soha senki, senkit nem érdekel. Nem, egy csomó ilyen van sajnos.
Én amennyire követtem ezt a szcénát, úgy gondolom, hogy Magyarországon nagyjából hát a két kezünk elegendő arra, hogy megszámoljuk, hogy ki az, aki tényleg profi módon csinálja, saját tartalmat gyárt, és hát inkább azt mondom, hogy számomra hihető arc lesz az interneten, mert én mondjuk ezt a bulváros vonalat, ezt abszolút nem követem, mert azt nem tudom feldolgozni, de aki egy kicsit minőségi tartalmat gyárt.
Csonka pici!
Ugye viszonylag egy nagyon szűk kör az, aki így hitelesnek mondható, mondjuk gasztrotéren. Nehezen tudom azt elképzelni, hogy van 30-40 arc, akivel így meg lehet jelenni egy-egy étteremnél, vagy egy-egy, hát nem is az, hogy étteremnél, mondjam azt, hogy inkább stíluskörbe, vagy hogy nevezzük azt, hogy fine diningot különböztessük meg a papírtányéros pizzázótól, aki 200 forintért ad egy szelet pizzát, vagy aki mondjuk nagyon vidéken üzemeltet egy helyet, ahol a vidéki életérzést is hozzá akarja adni, ez ugye most viszonylag divatos. Nem következik be az, hogy egyszer csak mindenhol ugyanazok az arcok jelennek meg?
Dehogy nem. Tehát azért sajnos ez az elhasználódás, úgymond, ez egy jelenség. Csak erre is nagyon kell figyelni, hogy kivel. Tehát, hogy vagy ne akkor, amikor látod, hogy van egy hely, ahol hirtelen mindenkit is meghívtak, hogy azonnal mindenki ott legyen. Nekem az a legszebb, amikor tényleg azt látod, hogy valaki körbehívja az összes influencer, de a nem gasztrót is, tehát a lifestyle-tól kezdve a sminkes, meg divat influencereken keresztül.
Gamereket meghívják.
De gamer, de ott teszik a gamer is, tehát ilyen is van. Mondjuk ezt nyilván inkább olyan hely csinálja meg, aki, ahol tényleg óriási a merítés, tehát mondjuk egy Burger King megcsinálhatja.
Persze.
Tehát, hogy mondjuk én azt mondom, hogy azért lehet akár 30-40 olyan arcot találni, aki releváns lehet. Nem feltétlen mindenki gastroinfluencer, hanem lehet, hogy mondjuk egy lifestyle-os, aki viszont valamiért mondjuk rá van kattanva, most mondok egy példát, a nápolyi pizzára. Tehát, hogy így tudod hozzá kapcsolni, mert tudod, hogy ő ezt szereti. Vagy én úgy is kapcsolok mondjuk helyekhez embert, hogy mondjuk azt mondod, hogy ő mondjuk kizárólag növényi alapú dolgokat eszik. És hogyha egy olyan helyen van, ahol van ilyen vonal, vagy akár teljesen ilyen, oda simán meg lehet őt hívni, úgy, hogy ő mondjuk nem egy gastroinfluencer, csak ezt lehet róla tudni. Vagy azt, hogyha tudod valakiről, hogy van egy életmódváltása, rákattant most éppen a nem tudom milyen, akármilyen kajára, ami nagyon extra, és nálad az van, akkor őt lehet oda hívni.
Wow.
Szóval egy kicsit szélesíteni lehet ezt.
Antennát meghívod valami pizzázóba? Hogy végre ne kelljen a Donnom mamába fizetnie.
Hívnám én, csak nem dolgozok pizzériával. Ez még egy fájó pont egyébként, de majd egyszer.
Figyelj, VK-polót ott egyezik az ízlésünk. Azt hiszem az első podcast adásunkat ott vettük fel, hogy emlékszem. Az ébresztő volt a előző
igen, nevén. Igen, igen. Hát nem vettünk ott föl adást.
De vettünk fel ott adást. Ti ültetek az ablaknál. Az ablaknál ültünk. Én megálltam ott, igen. És akkor aha, még ott a, nem tudom, még a bolyákkal. Tehát, hogy vettünk ott fel adást.
Tényleg.
Az lassan Isten, két éve.
Nekem még lenne egy ilyen szakmai kérdésem, mert itt most már sokszor elhangzott, hogy megnő ugye a követői bázis, tehát a followerek és hasonlók. de miben mérhető, ebben mérhető mondjuk a te sikerességed? Most eszembe jutott egy olyan szituáció, hogy ugye itt van Bence, ő azért kereskedelemben valamilyen szinten érintett. Tételezzük fel, hogy ti elkezdtek együtt dolgozni, és te csinálod, amit egy social media manager csinál. Bence szemszögéből mi a siker? Az, hogyha mondjuk felmegy 100 000-re a követő, vagy hogyha a bevétel kezd el növekedni?
Csak is a bevétel érdekel természetesen.
Mert csak a pénz számít.
De neked is ilyenkor ez a amiben a siker mérhető, vagy ez valami teljesen más?
Sokszor az ügyfél szemében nyilván az a látványos, ha megnő a követőszám, de ezt már nagyon szépen kezdik elengedni, illetve én lebeszélem őket róla, mert nem ez ami mérvadó. Sokkal fontosabb az, hogy ha mondjuk hirdetünk is, akkor olyan dolgokra költsük a pénzt, ami utána például bevőt szerez, konkrétan mérhető, hogyha valakinek van webshopja, nyilván az a legegyszerűbb, vagy ha konkrétan van foglalási rendszere, akkor az is nagyon jól mérhető, hogy mennyire tudod foglalásra bírni az embereket. Ugyanakkor azért közvetetten sikeresség az is, hogyha sok like van egy poszton, bár nem szeretem ezt így kimondani, mert tényleg nem ez a cél. Aha. Viszont hogyha sokan belájkoltak egy posztot, az eredményezi azt, hogy még több emberhez eljut közvetetten, és még többhöz, hiszen tudjuk, hogy működik a social media, illetve az algoritmusok, amik ezeket a tartalmakat terjesztik, illetve akkor az megmutatja, hogy tényleg valami olyat tudtál kommunikálni, ami tetszett az embereknek, és ezzel meg tudod fogni. Igen, mert a social médiának a hatása nagyon sokszor nem mérhető közvetlenül, amit mondtam csak olyan esetekben, főleg mondjuk egy étterem esetében, viszont közvetetten inkább bevonzod az embereket. Tehát, hogy ha valami olyat tudsz nekik folyamatosan mutatni, ami tetszik neki, akkor lehet, hogy amikor negyedszerre látja, vagy ötödszörre belájkolja, akkor vevő lesz egyszer csak belőle. Vagy egyébként, hogyha tervez valahova menni, akkor eszébe fog jutni, hogy de ezt a posztot itt valamit láttam, és hú, de jól nézett ki. Én is egyébként nagyon sokat csinálok ilyet, hogy elmentem azt, ami tetszik az Instán, hogy aztán eszembe jusson, vagy tudjam, hogy mit keresek. Ez inkább közvetett bevonzás és megszólítás. Mert szerintem az a sikeres, amikor aktív kommunikáció tud zajlani a rajongókkal, amikor vannak kommentek, van beszélgetés, amikor a sztorikra jönnek reakciók. De az én esetemben vannak hál' Istennek bőven ilyen ügyfelek, meg tényleg ez a cél, hogy olyan tartalmat tudjunk mutatni, amit szeretni fog a közönség.
Hogy döntötted el, hogy te szabadúszó leszel?
Hát nem szerettem korán kelni igazából. Ez most így nagyon hülyén hangzik, de ez is azt mutatja meg, hogy ez olyan fajta kötöttségek, illetve korlátok azok, amik az ügynökségi élettel együtt járnak, még akkor is, hogyha azért szabadabb, mint egy sima 8-tól 4-es munka. Azok nekem már nagyon nem feleltek meg. Nagyon sokszor úgy éreztem, hogy korlátoznak abban, hogy mivel foglalkozzak, vagy olyan dolgokkal kellett foglalkoznom, amivel én nem akartam, nem érdekelt, nem motivált semmiben. Illetve sokkal jobban motivált az, hogy én dolgozhatok valakinek a sikeréért, és nem egy ügynökség, aminek én bedolgozok tulajdonképpen. Tehát, hogy egy kicsit jobban az ember a saját sikerének tudja megélni azt, meg egy jobban közös sikernek, amikor ő maga a közvetlen kapcsolattartó is, a munkavégző is, és minden egyéb, ami ezzel jár. Nem mondom, hogy nem adott sokat az ügynökségi munka az a sok év, amit ebben lehúztam, sőt, nagyon sokat adott, főleg az, hogy azt érzem nagyon pozitívnak, hogy olyan szakmai hátterem van, ami nagyon sok olyan embernek nincsen meg, aki egyből szabadúszó lett. Tehát akinek nincsenek meg ezek az ügynökségi keretek, akár az olyan, hogy mondjuk én riportokat készítek, meg statisztikákat, meg akár csak magamnak is, hogy olyan rendszerben látom át a dolgokat, ami egy tök nagy előny egyébként.
Ahogy én elképzelem, nehéz egy ilyen elképzelést tenni, mi az, amit el akarsz érni 5 éven belül, vagy mi a célod 10 év múlva, vagy 2 év múlva, tehát hogy mivel tartod magad úgymond életben, vagy úgy a fejlődést hogy tudod magadon érezni?
Úgy tudom érezni, hogy nem nekem kell hajtani az ügyfeleket, hanem jönnek. Tehát tulajdonképpen, amikor az ember szerintem az én szakmámban ezt eléri, az már egy tök jó szint. És egy tök megnyugtató helyzet egyébként, mert az a legjobb visszajelzés arra, hogy amit csinálsz, az nem csak te érzed magad jól benne adott esetben, hanem esetleg külső szemmel is viszonylag jónak tűnik, legalábbis úgy érzem, ez nem nagy képűség, szerintem ezt az embernek látnia kell. Tehát, hogyha olyan szituációban lennék, hogy állásokra kéne jelentkeznem, akkor tudnám, hogy valamit nem csinálok jól. Tehát, hogy És egyébként az is egy karrierlépés szerintem, amikor már olyanokkal tudsz foglalkozni kizárólag, amit tényleg szeretsz. Tehát nekem az, hogy ott hagytam az ügynökséget, hogy teljesen szabadúszó lettem, és abból a következő lépés az volt, hogy tényleg csak gasztro ügyfelekkel foglalkozom, egy-két kivétellel, az egy újabb lépés volt a felé, hogy mit szeretek csinálni. Ebben az ilyen következő kis lépések még szerintem fölfel az, hogy tartok tréningeket, workshopokat, és ebből szeretnék majd minél többet csinálni, illetve a tanácsadás jelleget szeretném még jobban erősíteni, és ezzel így kibontani ezt a teljes kört.
Hogyha így a komolyabb szakmai részek után megengeded, akkor átteveznénk egy kicsit így a magánéletes részt.
Beszéljünk a círmóról.
Szóval, hogy azért Círmó otthon a sztár, de ugye ott van a te párod Dávid, Horpáci Dávid, aki egyébként fotós is. Gondolom őt is beleszoktad azért vonni a munkádba, illetve a saját kontenteden nagyon látszik, hogy jó minőségű fényképek.
Jó Insta férj.
Igen, szóval, hogy azért Dávidnak is, meg neked is az a hobbit, hogy utazzatok helyekre, és szerelmesek vagytok emellett még Nápolyba, vagy Izlandon is többször jártatok, hogy ez az utazás dolgot, ezt te hogyan tudod megélni, olyankor elmész szabadságra, és csak erre fókuszálsz, vagy
tudom, hogy elmész máshova dolgozni, ahol jobb idő van, és finom a pizza.
Pontosan így.
Nagyon jó.
És az utazás alatt is igazából kontentet gyártasz, vagy készülsz arra. Annyi inger ér ott, hogy amit aztán feltöltődsz, és bele tudsz építeni a napi munkádba. Magyarul mikor tudsz egyébként így kikapcsolódni, mondjuk?
Hát ez a munka, ez azért egy 0-24-es műfaj, tehát hogy itt nem nagyon van olyan, hogy teljes mértékben el tudok menni szabadságra. Nagyon-nagyon-nagyon sok előkészítés kell hozzá, tehát hogy amit lehet, olyankor az ember időzít, de nyilván, és egyébként az ügyfelek nagyon szépen tiszteletben is tartják, hogy én most nem itthon vagyok, viszont nekem nehéz olyankor átelni, hogy mégse válaszoljak, meg mégse foglalkozzak így dolgokkal, de hogy előkészíti rendesen az ember, akkor ahhoz képest, hogy most minden napokban mennyi mindent kell csinálnom, azért sokkal-sokkal kevesebb, és le lehet azért ereszteni. De pont egyébként olyan helyeken tudok igazán leereszteni, ahol voltam már többször, és megnyugtató környezet, ismerem, és ezért például Nápoly, vagy például Izland is ilyen, hogy bármikor visszamegyek, ott már tudom, hogy mire számíthatok, mi az, ami tényleg kikapcsol, eszek egy hétig gyakorlatilag. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon nyugodtá tudják tenni azokat a napokat, amellett, hogy persze kell dolgozni kicsit minden nap, mert minden nap van valami, de azért valamennyire el lehet engedni. Emiatt nagyon olyan helyre nem tudok menni nyaralni, ahol nincs internet. Ezébként ez Izlandon ez egy probléma.
Azt akartam kérdezni, az Izland azért nem feltétlenül a teljes szélesávú lefedettségről híres, ahogy én tudom, bár nyilván nem voltam még.
Nem, egyáltalán nem, mert volt olyan, hogy csak tavaly? Igen, tavaly voltunk egy ilyen kis summer house-ban, ahol még nagyon közel volt egyébként Reykjavikhoz, de mégse volt semmennyi internet se, úgyhogy ott így fogtam és elengedtem az egész sztorit, és két napig feküdtünk a jacuzziba, tehát hogy igazából ilyen is van.
Ez izlandi mértéken nagyon közel volt a főváros, az 6700 kilométer.
Nem tudom, hogy tudtad-e, hogy Izland egyébként évente 5 centit nő. Tehát az alatt ülete folyamatosan tágul.
De miért? Ez a vulkánok miatt van?
A tektonikus lemezeknek a mozgása miatt folyamatosan húzódik szét.
Az utazást azt te hogy szereted csinálni, hogy megtervezed így lépésről lépésre? Mert azért, hogyha megnézzük a blogodat, ott elég rendesen le van írva, hogy mit csináltok, hogy csináltok, mi történik, vagy így engeded, hogy elkapjon a flow, és áradsz vele előre?
Kinézek dolgokat, amiket szeretnék megnézni, ami olyan, mint amikor a szigeten kinézel x darab koncertet, amire szeretnél elmenni, aminek a 10%-a jön össze. Ez általában nagyon ugye utazásnál időjárás függő is, illetve az, hogy éppen mihez van kedve.
Szigetnél is.
Szigetnél időjárás függő is, mert minden másnál is függ. De hogy igen, általában van tervezés, vannak olyan dolgok, amiket nem szeretnénk kihagyni, és ebben én vagyok általában a tervező, tehát Dávid ezt teljesen rám hagyja, nem szeret vele foglalkozni.
Dávidot ismerve nagyon meglep.
Megbízik bennem, hogy nem fogok hülyeséget mondani, vagy nem viszem rossz helyre, mondjuk az is előfordult már, nagyon mellé nyúltam sajnos, de van ilyen. Meg abból is tanulsz, de alapvetően utána meghagyjuk, hogy vigyen az élet, tehát hogy azért az mondjuk ki van találva, hogy elmenjek Prosida szigetre, de hogy ott mit fogunk csinálni, az már nem feltétlenül van kitalálva. Maximum olyan pontok vannak kitalálva, hogy hol van olyan étterem, ahol mondjuk le tudunk majd ülni este 6-kor, és nyitva lesz aznap, tehát hogy ezek vannak maximum kitalálva.
Mondjuk azt nem is kell kitalálni, tehát ott odamész, és az úgy megtörténik, tehát hogy elengedted, kész.
Igen, ott volt olyan, hogy odamentünk hétköznap, hogy majd kényelmesen el leszünk, és csak azzal nem számoltunk, hogy délután értünk oda, és egy ilyen kicsi halászszigeten nagyon durván tartják a siestát, és tényleg semmi nincsen nyitva, tehát odaértünk étlen szomja, hogy majd beülünk valahova, már semmi nem volt nyitva. Egy darab kis élelmiszerboltot találtunk viszont, és akkor ott meg bevásároltunk egy ilyen kis piknikre, amit kivittünk a tengerpartra, és az jobb volt, mint hogyha egy étteremben lettünk volna. Tehát van, amikor szerencsésen jön össze, van, amikor viszont én kezdek el hisztizni a 720. kilométer után, hogy nincsen víz, meghalok, és még mindig sehova nem értünk el, és egy rohadt busz nem megy vissza, na ilyen is van.
Ez is egy olyan helyzet volt, ahol az influencerkedésed működött, tehát azt mi is meglátogattuk, és felmentünk így a legmagasabb pontjához, ami egy ilyen teraszféleség, ott leültünk, és ki volt írva, hogy ott étterem, vagy hát valamilyen kávézó jellegű tevékenység is van, és vártuk a pincért, aki jött, és kérte, hogy mit kérünk, elmondtuk neki, hogy apró spritztől kezdve, nem is tudom, mindenféle spriccet ittam ott.
Spritzer.
És így eltűnt, és így mondom, de ezt most honnan hozza? És ő visszament a hegy aljába, ott volt a hely, és onnan loholt fel, és hozta azért a cuccokat. Hát megízzadt, tehát amíg ott ültünk, addig 4-5 vendég volt még mellettünk, de azt úgy képzeljétek el, hogy a teljes nyugalomban halljátok a tengernek a hangját, gyönyörű, tehát a kilátás az végig tenger, és imádom, tehát az tényleg egy csodálatos hely, viszont ebbe a sziasztában mi is belefutottunk, mert úgy gondoltuk, hogy ilyen 6-7-től fele már így csak van valami, és leültünk egy étteremnél, ahol jött ki a pincér nagyon-nagyon csúnyán nézve, hogy most mit akarunk itt, hát sziaszta van, és akkor mikor lesz nyitva? Hát ezt tudod, 10-kor, és így, mi van? Tehát
ők este 10-ig zárva vannak. Ez már elég extrém, mondjuk így.
És akkor így felülálltunk, hogy bocs, hogy lemertünk ülni, és akkor átsétáltunk a kis, a kikötőben lévő kis ilyen kb. Késdobáló büfé jellegű valamiben, és olyan jót kajáltunk.
Igen, ott a legkedvesebbek.
Igen.
Legtöbbször amúgy. Így teljesen meglepő olaszoknál, én nekem olyan meglepetéseim voltak vendéglátóhelyekben, hogy Magyarországon ránézek, így nem mentem volna be, de ott meg simán. Meg egyébként Olaszországban minél délebbre mész, annál inkább el kell engedni mindenféle ilyen tervezést és elvárást, és bármi kényelmet egyébként, mert igen, nincs.
A város úgyse fog alkalmazkodni
nem,
hozzá.
Egyáltalán nem, egyáltalán nem. Tehát nekem volt olyan utam Positánóból vissza Nápolyba, hogy eleve odafele alig fértünk fel a buszra, és így a lépcsőn ülve utaztam a szerpentinen, ami valljuk be nem annyira jó az ember érzetének, és aztán visszafele pedig szerettünk volna ugyanezzel a busszal jönni, amire 700 millió álltak sorban, és utána nem volt több. És akkor például meg kellett oldani egy ilyen klasszik olasz mafia taxissal ezt a történetet, amit sikerült, és összehoztuk, és akkor így örültünk, hogy visszaértünk Sorrentóba, és Sorrentóból mentünk még vissza Nápolyba egy borzalmas elővárosi vonattal, ami lerobbant alattunk, és akkor ilyen az egy órás út 3 óra volt, és amikor végre visszaértünk Nápolyba, akkor mondtam Dávidnek, hogy jó, most már ez volt az a klasszik olasz közlekedés, most ha mindent tudunk, majd fel akartunk szállni a metróra, és az nem ment. És mondtam, hogy jó, akkor így most már tényleg mindent tudunk. És az volt az utolsó pont, hogy tudtunk a közelbe egy pizzériát, amit szeretünk is, és mondom, hogy ha ez nem lesz nyitva, akkor itt ennek mindennek a napnak vége van. De nyitva volt.
Vezúto visszafele volt ez, hogy tömeg állt a peronon, megállt az elitvonat, kiszállt a mozdonyvezető, tehát nem kalauz mozdonyvezető, egyesi volt mindenkihez, hogy van-e elit jegyed, tehát ez a VIP jegyed, senkinek nem volt, visszament és elindult. De mint hogyha egy taxis értet fogná azért a vendégeket, full üresen indult el a vonat, mert senki nem fizette ki azt a plusz nem tudom hány eurót. Majd bejött a csöves vonat, felültünk, és ott tényleg az a herring party egymás nyakára.
Az robbant, lealattunk a csövi vonat, igen.
Izzadságszagúan egyebek, és hát ott, amikor már mindenki felszállt, akkor elengedte a 12 gyerekét a helyi családanya, és azok kihajzottak hát lootolni, tehát hogy egyrészt zsebelni, másrészt kiregetni. és amikor jött felénk így az egyik kisfiú, akkor egy helyi így felpattant, és neki állt vele ordinári módon üvöltözni, nyakon csapta, és visszazavart az anyjához. Úgyhogy így menekültünk meg ebből.
Nagyon jó.
Záróra. Hát akkor ezzel a szép történettel zárjuk szerintem a mai felvételünket. Kata, van még valami, amit mindenképpen szeretnél megosztani?
Hát az instant cukornyóként találtok meg, ez szerintem egy eléggé megjegyezhető történet, és ott érdemes engem követni szerintem leginkább.
Még a zenei életedről nem beszéltünk, az is hozzád köthető elég keményen, hogy ahogy mondtad, hogy a szakdogádat is az elsőt abból írtad, ez továbbra is megmutat, úgyhogy akit érdekel, az...
Az egyébként be van linkelve az Insta profilomba, úgyhogy minden összefügg. Igen.
Meg fogjátok találni az összes linket a show notes-ba, amit elértek elsőnek a patreon.com/kotyogós oldalon, utána pedig a kotyogospodcast.hu szájton. Minket megtaláltok Twitteren, @kotyogospodcast néven, és tudtok nekünk e-mailt is írni a kotyogospodcast@gmail.com címre. Főnök, van még valami?
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.